Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nemes szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Igazából ugye elkezdődött az egyházi év. A hétköznapok, szürke hétköznapok ideje eljött. A véget értek az ünnepek, karácsony, szilveszter, tízkereszt, és a hétköznapok. A keresztény ember számára a hétköznap se hétköznap, mert végül is minden egyes áldott nap, hát hogy mondjam, a szeretet parancsának, a megélésének a napja. Olyan érdekes ugye, hogy nemrég voltam egy nagy iskolában, és elmondtam, hogy kis Jézus léptük, és meg kellett koronázni, és mondta, azt fogja megkoronázni, aki a legjobban tudja a főparancsot. És volt közel 1000 gyerek abban az iskolában, tanárok meg minden, és akkor nem mondtam meg Jézus Krisztusnak, melyik a főparancsa. Nagy csend, aztán mindenfélit mondtak a gyerekek, mert nem szedtek volna ők együttműködni velem, hát, hogy ne hazudjunk, hogy legyünk jók, hogy ne bántsuk egymást. De hát ugye azt, ahogy Jézus Krisztus megfogalmazta, hogy azért nem hangzott el. Akkor biztattam, hogy hát gyerekek, akkor na, súgjanak a tanárok. És legnagyobb döbbenetemre nem hangzott el, hogy szeresd Urat Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és fele barátodatni önmagadat. Igen. Úgy gondolom, hogy az iskoláinkban, de sokszor a templomainkban is sok mindenről beszélünk, de valahogy a szeretet parancsára, hát hogy mondjam, ritkábban. Most akkor így úgy van, hogy most én útban vagyok, Szentkúton, Magyarországon fogok tartani egy lelki gyakorlatot, és arra gondoltam, hogy igen, a fő téma, amiről én szeretnék 3 napon keresztül beszélni, vagy 8 elmélkedésben, az a szeretet parancsa lenne. Értsük meg, mennyire fontos, hogy mit is jelent az, amire Jézus Krisztus gondolt. Hát nagyon-nagyon sok irányból lehet ezt a szeretetet megközelíteni. Én sose felejtem el, hogy ugye a Szent Ferenc Alapítvány beindult még a legelső évben, hát ugye minden, aki odajött, az önként jött oda, a fizetés nélkül a gyerekek iránti szeretet vezetett bennünket. És mégis meglepően hamar nagy feszültség lett a házon belül. És hát ugye mindenkinek a legfontosabb az volt, hogy a gyereket szeresse, de mindenki másképp szerette a gyerekeket. És emlékszem, akkor egy este leültünk, és mondtam, hogy most mindenki körben mondja el, hogy számára mi az a szeretet. És olyan hamar kiderült, hogy hát egyesek úgy gondolják, hogy szeretet az, hogy jól érezzük magunkat. És akkor logikus, hogy kis gyerekekkel dombontarik a diót, meg játszottak egész nap. Én megmondtam, hogy én szerintem az a szeretet, hogyha 15-20 év múlva is ezek a gyerekek szeretnek bennünket, épp ezért most nekiállítsuk őket, megtanulják a szorzótáblát, meg az írás, orvosos, meg mindent. Hát, hogy menetelni kell, hogy folyik a víz rólunk, tanulunk, de ez is szeretet. Igen, ki mit ért a szeretet alatt? Ugye Hervai Gizellának van az a szép vers, hogy mindenki mást ért, ugye szavaink öblében, hát zátonyok vannak. És ez valóban így van, mert a víz fentről nézve olyan egyszerű, tiszta, de a hajó, hogyha nem figyelmes, és bizony neki megy egy ilyen zátonynak, akkor összetörik, és hát minden kárba víz. És valóban így van, mert ugye, hogy írja a költőnő, hogy hát ugye neki a tej az azt jelentette, hogy falu, kolomszó, naplemente, jönnek haza az állatok, majdnem a megfej, finom, habos tej, lekváros kenyérrel, unokatestvérekkel játszva, pozitív élmény a tej. Ugyanaz a tej talán a másiknak azt jelenti, hogy reggel korán kell kelni, és el kell menni iskola előtt még sorba állni, hogy kis testvérednek legyen tej, és hideg van, és nem jót jelent az a tej. Igen, én azt hiszem, hogy tisztáznunk kell a fogalmakat, az elképzeléseinket, ugye nemrég beszéltem egy fiatal párral, akik úgy néz ki elválnak. És mi az oka? A fiatal asszony úgy érzi, hogy a férje soha semmivel nincs megelégedve. Állandóan kritizálja, az étel nem jó, a lakás nem jó, semmi se jó. Hát igen, ő tényleg szerelemből, szeretetből ment hozzá, de azt mondja, amikor jön haza a férje, olyan stressz van a gyomrában, hogy nem tud nyelni. És hát persze ebből betegségek is lettek az ő életében is minden, és most megszakadt a férjétől. És a férje azt mondja, hogy nagyon szereti. Próbáltam mondani, hogy hát akkor ezt a szeretetet ki kell mutatni. És nem csak kritizálni kell. De ugyanez van a sokszor a szülő és gyermek viszony. Vagy munkatárs és munka főnök között. Hogy mondja, tudok én megelégedni a másik jó szándékú munkájával. És hogyha fogadni akarom, akkor hogy tudom őt tényleg rávenni arra, hogy többet vagy jobbat vagy számomra is elfogadható módon teljesítsem. Volt egy bácsi, egy nagyon-nagyon tehetős ember, és mondta, vele szeretném beszélni. És úgy volt, hogy neki volt autója, nekem meg volt útam, és beültem melléje, és hát ugye elvittünk. Szinte egy hétig látogattuk a Díva, az Erdély gyermekvédelmi otthonokat, és akárhova mentünk, hát ugye mi gyerekeink azok jó kedvel, örömmel jönnek, szaladnak, nyakamba ugranak, puszi, minden, és hát ez az ember úgy vezetett, és beszélgettünk útközben, és persze látta azt, hogy miért ne örvendenék én ennek a gyereknek. És a gyerek is örvend nekem. És a hét végén kiszállt az autó, és azt mondja, hogy most már tudja, mi a baja. Azt mondja, hogy életen keresztül úgy élte ő le az életét, hogy az édesapja soha nem vette őt őrbe. Az édesapja befizette őt mindenféle edzésre, meg nyelvveszkére, meg mindenfélére. Állandóan hajkurázta a szegény gyereket, és tényleg el is ért. Nagyon komoly állása van, komoly fizetéssel, nyelveket beszél, mindent elért. De mikor megölelt, elkezdett sírni, és azt mondja, hogy ez a szeretet az, ami hiányzik az ő életébe, amit nem kapott, és amit ő se tud adni a családjának. Igen, kedves testvéreim, én azt hiszem, hogy nem az a legfontosabb, hogy a lakásban, hát hogy a bútor a legutolsó trendi legyen, hogy a rajtad lévő ruha hogy áll. Az sem fontos, hogy tényleg az iskolából hazajövet a gyereket, milyen jegyeket hoz haza, hanem a legfontosabb az, hogy szeressük egymást. Mert ahol szeretet van, ott levegő is van. És ahol ott kibontakozás is van, ott a szárnyakat bont az ember, az elme. Milyen jó lenne, ha meg tudnánk ezt tanulni, szeretni. És persze az is fontos lenne, hogy ne úgy szeressük egymást, ahogy hát magunkat szeressük. Ugye Jézus erre bíztatom. Én mégis azért azt mondanám, hogy azért kicsit gondolkozzunk el. Mondjak egy történetet. Ugye gyerekekkel nagyon gyakran játszunk ilyen őrzőangyalosdit. Hát ez nagyon egyszerű játék. Mindenki leírja a nevét egy cédulára, bedobjuk egy kalapba, aztán kihúzzuk. És hát ugye, hát én is kihúztam az egyik gyereknek a nevét, az én nevemet is kihúzta valaki. És akkor azt jelenti, hogy mint az angyalok, úgy szeretjük egymást, olyan titokban, szeretettel, jósággal, hogy előhagyja valami cipőjét, akkor szépen megpucolod este, és reggel ott van szépen egymás mellett az ő cipője, és akkor jó, kicsinálsz, hát az őrzőangyalok. Vagy megveted az ágyát helyette, vagy küldesz neki egy finom süteményt, vagy ilyesmit. Na és, hát ugye, én is egyszer kapok egy nagy szelet vastagon megkent lekváros kenyeret. Hát ő szotyogott le a lekvár róla, és ugye, az őrző angyalom küldte a postást. Szóval persze a postást nem mondta el, hogy küldtem, csak hát ezt nekem küldték. Ugye, hát én most már 60 év fölött, ugye, cukorral, édességgel, hát ugye nagyon kell ügyelni. Amúgy se, régebb se szerettem én ezeket a túl édes süteményeket, vagy lekváros kenyereket. Szóval biztos magamnak olyan nem kettem volna. És hát akkor kezembe a lekváros kenyérrel egyet körbejártam, a gyerekek ettek, jó sokan voltunk, vagy 50-en, még minden, és látom egy kis ufó kislány, hát magának ugyanazt a lekvárt, nagy vastagon keni a kenyerére. Na és megálltam mögötte, és a feje bubjára adtam egy puszit, és mondom, na, köszöntem az angyalomat. Rám kiárult el, nem árult el senki. Na, igen, nem mindig úgy kell szeressük egymást, hogy magunkat is szeressük. Ez a kislány szereti a lekváros kenyeret, és azt gondolja, ennél finomabb nincs is ezen a világon, és mindenkinek maga módján szeret. Igazából, hát az lenne jó, hogyha megnéznénk, hogy olyan az a papbácsi mit eszik, mit szeret. Zakuszkát, tudom, kicsi vinetés kenyeret. Na, körülbelül, hát ugye többféle kenyér van, melyikből vesz, melyiket szereti, hogy kenjen meg, és mindent. Hát mondjam, persze ez felnőtt gondolkodás kell, hogy én megnézzem, hogy a másik mit szeret. Ugye például valaki inkább a foci meccset szeret. Van olyan kolléganőm, amelyik, hogy mondjam, az összes világbajnokságot minden nem csak, hogy hosszan néz, hanem hát ő játékosokat, és mindent tud róluk, és minden. És akkor az ember oda megy hozzá, és akkor azt mondja, na hát a tegnap, hát azt is tudom, kinek melyik csapatnak drukkol. Na hát, hogy milyen kár, hogy nem sikerült nekik győzzenek. Hát mindjárt belém karol, és mondja, és mondja, és logikus, hogy a hamar pillanatok alatt egy hullámhosszra kerülünk. Persze van olyan kolléganőm, amelyik inkább, hát hogy mondjam, irodalmat szeretnének, nem tudom, mit szívni, művészetet. És akkor oda megyek hozzá, és azt mondom, nem tudom, olvastad ezt a könyvet, vagy azt, és mit szólsz ez a szereplőhöz, vagy ahhoz, akkor megint tudunk órákat beszélni, mert úgy szeretem őt, ahogy ő is szeretne, hogy szeressé. És folytathatnánk így tovább. A foci szerető gyereket, hogy azt mondom, most tűnjünk le, és beszélgessünk. Hát lássa, kint süt a nap, és pattog a labda, és ő persze, hogy türelemből, irántam való, mit tudom én, engedelmességből, hát ott üldögél, de neki nem beszélgethet, mit van. De vannak olyan lányok is, akik én látszik azt, hogy ezt muszáj valakire megbeszélni. Na, és akkor ilyenkor az ember csak belekalós, azt mondja, na, szívem, hát, mi a gond? Na, hát, papbácsi, nézze meg, hogy jártam, mit mondott a más. És akkor ott ülhetsz vele, te a diófa alatt, és hallgathatod, akár egy ukrán disznó, mert biztos, hogy akkor fogja érezni, hogy te szeretted őt, ha meghallgatod. Talán a fiú akkor érzi, hogy szereted őt, ha kibész vele focizni, drukkolsz neki, tapsolsz neki, és hát hogy mondja, végül megajándékozom esetleg egy foci dresszel, vagy valami hasonlóval. Igen. És ezért lenne fontos, ugye van az öt szeretet nyelv, hogy érdemes ezen ugye elgondolkozni, hogy ki melyik szeretet nyelvre fogékony. Tehát, hogyha valaki nem tud magyarul, akkor én odaállhatok eléje is, és a legszebb szerelmes verset is elmondhatom neki, meg minden, nem fogja érteni. Ugyanígy a szeretett nyelv is, hát mindenki másképp. Tehát, hogyha valaki azt szeretné, hogy hát, hogy mondjam úgy, szépen beszél vele, akkor annak ihetsz egy üveg bort, vagy ajándékot, elfogadja, de nem fog az neki sokat jelenteni. De ha azt mondod, hogy menjünk el egyet sétálni, és meghallgatod, és szép szavakkal vigasztalod, bátorítod, akkor úgy érzi, hogy te szereted őt. Persze van olyan is, aki akkor érzi meg, hogy igazán szereted őt, hogyha hasznos időt töltesz vele. Mi sokszor mondjuk, hogy mennyire szeretjük a gyerekeinket. Tehát ez statisztika, hogy Körülbelül 7 percet beszél egy anya a gyermekével. Tehát hasznos időt. Körülbelül ennyit töltenek naponta. 24 órát szorozunk be 60 perccel. És ahhoz viszonyítva a 7 perc, én azt gondolom, nagyon-nagyon kevés. Igen, kedves testvéreim, próbáljuk megtanulni a szeretet nyelvét, a másik szeretet nyelvét. És próbáljuk őt úgy szeretni, hogy mellettünk ő kibontakozzon, felnőjön, nagyra nőjön, megerősödjön. Adná az Isten, hogy tényleg, hát tudatosan törekedjünk arra, Jézus Krisztus legfontosabb parancsát, szeretett parancsát, minél tökéletesebben, teljesebben megélni. Én meg vagyok győződve, hogy mindenki jót akar. Abban is meg vagyok győződve, hogy a családokban, tehát a jó szándék hozta össze a férjet a feleséggel, és én nem hiszem, hogy volna olyan házas pár, aki azért ködött volna a házasságot, hogy abból veszekedés, civakodás, háború legyen. Azt se erős hiszem, hogy valaki munkahelyen azért menne oda, hogy ott ő galibát okozzon, vagy az ő élete sérüljön. Nem. Jó szándék vezet mindegyikünket. És akkor mégis, miért van ennyi baj? Azért, testvéreim, mert valahogy a szeretettel kapcsolatos, hogy mondjam, igazságokat, vagy nem elmélkedjük át. Ugye, hogy az autóval is, ha közlekedünk, nagyon jó kell tudjam, hogy az útnak a jobb oldalán van a helye. Angliában a bal oldalán. De itt Európában, hogyha össze-vissza lötyögök az úton, akkor abból hiába jó szándék vezet. Csak fájdalom, szomorúság és tragédia fog lenni. Ugyanígy gondolom, hogy a szeretet nyelvét is meg kellene tanulni. És hogyha én azt gondolom, hogy a időt számlánk arra, igen, Krisztus által számunkra a meghirdetett legfontosabb igazságot, szeretet parancsát átelmékedjük, és azt kicsit hogy megértsük, és annak szellemébe éljük életünket, nem lenne ennyi baleset. És sokszor mondtam, hogy igazából az aerodinamika törvényei, az nem a repülést irányító, vagy a repülőgépet tervező emberek, hogy mondjam, ellensége, azok a törvények ajtót, ablakot nyitanak arra, hogy olyan repülőt tudjanak tervezni a mérnökök, hogy az tényleg akár több tíz tonnát is magasba emelve, hát bátran, vígan, szálljon. Igen. Igen. Szeretetnek is vannak ilyen alapvető törvényei, amiket ha betartunk, ha megismerünk, akkor boldogok leszünk. De ha figyelemben kívül hagyunk, ha nem törődünk vele, akkor megtörténhetik, hogy az életünk tragédiába fullad, sebekkel, fájdalmakkal fog végződni. Én köszönöm szépen, hogy meghallgatott a kedves Mária Rádió hallgatói meghallgattak engemet, és kérem Jóisten áldását erre az évközi szent időre is. Minden egyes nap alkalom arra, hogy Jézus Krisztus legfontosabb parancsát, a szeretet parancsát gyakoroljuk. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
Mária Rádió.
Mécs Lászlót nem nagyon ismerik manapság. Pedig a maga korában a legismertebb, a legnépszerűbb, a legünnepeltebb költő volt. Felvidéken született, Hernád Szent Istvánon, egy kántor tanító 5. gyermekeként 1895. január 17-én. Mártoncsik Endre volt a születési neve, a Mécs László nevet azt 1915-ben első versei megjelenésekor vette fel. 1913-ban, tehát 18 évesen felvették a Pázmány Egyetemre, és 1914-ben pedig belépett a premontrei szerzetesek közé. Pappá szentelése után 1920-ban nagykapuson volt plébános, majd 1930-tól, 35 évesen, Királyhelmec plébánosa lett, ott is maradt addig, amíg nem kellett elmenekülnie a felvidékről a második háború után. Ismertsége és ünnepeltsége bámulatos gyorsasággal alakult ki. Szavaló esteken vett részt, egy előadó művész is volt, nem csak költő, Erdélyben, Budapesten, felvidéken, mindenütt, ahol magyarok éltek, járt, és zajos sikereket aratott. Nevelni akarom az embereket, mondta. Küldött ő apostol. Második világháborúig, mintha Liszt Ferencet ünnepelték volna, például jótékonysági estekre hívták, hogyha ő volt ott, akkor mindenre összejött a pénz. Hogy mivel foglalkozott a költészetében? Eredetileg egy kisebbségi költőként indult. Később pedig nemcsak, hogy a lelki megújulás mozgalmának egyik kulcsszereplője lett együtt Prohászkával, Majláttal, Glatferdellel, hanem egyre inkább a szociális kérdések foglalkoztatták. Minden versében, vagy nagyon sok versében az elnyomottakkal, a szegényekkel, a kitaszítottakkal való megértését, együttérzését látjuk. A bűnösökkel, a tékozló fiúkkal foglalkozik, és a mindennapi emberek életérzését fogja jól fel, és tudja továbbadni írásban és előadásban. Azt hiszem, a fő gondolata az, hogy fényt hagyjon. Egyik versében ezt is írja, fényt hagyni. Nagyon dühíti az, amit a hatalmasok, a gazdagok, a népek vezetői művelnek az emberekkel. Egy versében azt írja, a bitangok a földet letarolták. A szegényekért, az elesettekért mondja, kongatom piros harangom, ifjú szívem kongatom. Mélyen dühíti az is, ahogy az emberek egymással bánnak. Kulcsmondata lehet a költészetének, hogy minden emberben önmagad szeresd. Az embereket arra hívja, hogy gondoljanak az örök életre. Egyik versében azt írja, játszol ezzel, játszol azzal. Mégis titkon nyugtalan vagy, hogy valaki számon kéri a te hangja életed. Átéli népének a szenvedését, ezt a széttépettséget, ami Trianon után bekövetkezett, és azt a széttépettséget, ami megmaradt a második háború után, egyik kulcsversének utolsó mondatai, mármint a verszakok mondatai így hangzanak. Boldog az a nép, ami szenvedni tud, és boldog az a nép, amely örülni tud. Az ifjúságért szeretne tenni, prófétai szerepe van, hangosan kiáltja a költészetében, hogy ezekért a szegény fiúkért, akiket megaláznak, akiket megnyomorítanak, ezekért valaki felelős. 45-ben menekülnie kell Felvidékről. Először Budapesten kap lehetőséget egy kis ideig, hogy plébánoskodott, de aztán 1953-ban letartóztatják. Börtönbe vetik, nyilvánvalóan kuholt vádakkal, ahogy akkoriban szokás. 1956-ban szabadul, még egy kis ideig újra Budapesten tud plébánián működni, aztán 1961-ben Pannonhalmára költözik, és végig ott marad a bencéseknél. És 1978. november 9-én hunyt el. Mécs László méltatlanul elfeledett költője a magyar irodalomnak, ezért is foglalkozik vele a Mária Rádió. Mind november 9-én a halála napján, mind pedig január 17-én a születése napján, tehát január 17-én a születése napján Mécs László emléknapot tartunk. Nem jelent még meg összegyűjtött versei egésze. Talán 20 éve van, hogy megjelent egy válogatott kötete, Vadócba rózsát oltok címmel. Mécs Lászlót fedezzük fel újra, mert épp olyan erősek és érvényesek prófétai szavai ma, mint fiatal korában, vagy a ünnepeltsége idején, vagy aztán a megaláztatás a börtön és a csendesség idején. Elhangzik tucatnyi verse, a legfontosabb versek. Ezek, ha megérintik a szívünket, akkor érdemes utána kutatni és elolvasni Mécs László talán minden versét.
Hírek.